zenekedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
Mai adásunkban magáról a táncházról lesz szó. Arról a magyar termékről, amely teljesen hazai alapanyagból készült, mégis világhírre vergődött. Várom, hogy más területeken is történjék ilyen csoda. Az első táncház példamutató együttműködés eredménye volt. Négy amatőr táncegyüttes, a Bihari, a Bartók, a Vadrózsák és a Vasas táncosai határozták el, hogy egy zárt körű klubesten próbálják ki, mi lenne, ha nem csak a fesztiválokon versengenének egymással, hanem együtt mulatnának méghozzá azokkal a néptáncokkal, amelyeket eddig csak a színpadon táncoltak. A kezdeményező biharisták kibérelték a Liszt-Ferenc-téri könyvklub helységét, és 1972. május 6-án megnyílt az első táncház Budapesten. A meghívókra ez volt írva: zene és tánc úgy, mint széken. Együttesük vezetője Novák Ferenc ugyanis épp akkor járt a még üzemelő széki táncházban, és friss élményeivel fellelkesítette a táncosait. korszak történetének egyetlen komoly korabeli historikusa Siklós László volt, aki Táncház című könyvében hiteles körképet adott a kezdetekben jócskán agyonhallgatott eseményekről. Az ő kitűnő könyvében lapozgatva a dokumentumok, beszélgetések és nyilatkozatok plasztikusan idézik fel ezt a rendkívül eseménydús időszakot. Az egyik fő szervező, Lelkes Lajos, a következőképpen mesélt neki a kezdetekről. Az első alkalomra nagyon készültünk, alaposan megbeszéltük, plakátot, meghívót nyomattunk, belépődíjként petroleumpénzt szedtünk, zenekart hívtunk, a Sebő együttest. Előtte itt a próbateremben készültünk, hogy is vigyük majd tázba a többieket, nehogy felsüljünk. Kicsit még munkaszaga volt, és rengeteg fáradtságba került, de nagyon jól sikerült. Eddig az idézet. Azért esett a választás a széki táncrendre, mert az élményen túl ezekről a táncokról egybehangzón az volt a vélemény, hogy aránylag könnyen megtanulhatók. Minket pedig azért választottak, mert akkoriban még senki sem tudott rajtunk kívül széki muzsikát játszani. A tánccal volt egy kis baj, de az első alkalom lelkesedése, a széki jelmezbe öltözött és pálinkát osztogató biharisok kedveskedése még elfedte a hiányosságokat. Főleg az Erdélyt járó szakemberek táncoltak, Martin György, Pesovár Ferenc, Borbé Jolán és a többiek. Akkor láttam először is utoljára Novák Tatát is táncolni. Az első sikeren felbuzdulva néhány estét még a bihari együttes szervezett, de hamarosan úgy érezték, hogy csak a színpadi munka rovására tudnák vállalni a folytatást. A megnövekedett érdeklődés új feladatokat vetett volna fel, ők erre nem voltak felkészülve, mivel az egészet csak saját szórakozásukra szánták. Az utcáról betóduló, botlábú érdeklődők tanítgatása már nem fért bele az elképzelésbe. Nem is beszélve a nyitott ajtó problémáról. Lelkes Lajosék, mint profi szervezők, tökéletesen tisztában voltak azzal, a hatóságok nem fogják eltűrni, hogy erre a rendezvényre az jön be, aki akar, mindenféle ellenőrzés nélkül. Számunkra azonban nyilvánvaló lett, hogy nyitott kapuk és a tánc ismerete nélkül ez a típusú mulatság el fog halni. Ezért rábeszéltük Timás Sándort, a Bartók együttes koreográfusát, hogy a napi próbából 10 percet szálljon rá a széki tánc társastánc formában való megtanítására. Nem volt könnyű döntés. Ő ugyanis attól tartott, az egész csak arra lesz jó, hogy a nagy nehezen betanított táncosait elcsalogassák. Volt erre is elég példa. A bartókosok már ismerték a széki táncokat, hiszen Tímár akkoriban a színpadi kompozícióihoz is eredeti formában jól megtanult táncokat használt. A pesti utcákon hímzéseket áruló székieket meghívta a próbákra, hogy tanítsák a táncosait. Szép, csendben lebonyolított romániai útjain is minden alkalmat megragadott az eredeti táncok megtanulására. Aztán táncosai, tanácsadói biztatására mégiscsak kötélnek állt, mert belátta, hogy nem szabad beírni egy szűk körű szakmai klubbal, ezt a nagyszerű lehetőséget bárkinek hozzáférhetővé kell tenni. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy meg kell tanulni a szóban forgó táncokat, és tanítani kell a civileknek. A Bartók együttes társadalmi vezetősége Martin György lakásán egy felhívást fogalmazott meg, melyben a többi együttes közös munkára szólította fel. A másik három együttes ezt elfogadhatatlan ultimátumnak tekintette, és visszalépett. Mivel alapvetően mindenkit a színpadi érvényesülés ambíciója mozgattak, úgy érezték, hogy Timár a maga művészeti elképzeléseit akarja rájuk erőltetni. Ezért a ma is létező és nemzetközi hírnévre szertett táncház a Bartók együttes által kialakított rendszernek köszönheti a létrejöttét azzal, hogy vállalta az ezzel járó munkát, túllépve a hagyományos magyar ötletelésen. Új helyszínen, a fővárosi művelődési ház körtermében kezdődött meg a táncház diadalútja, a popzenei koncertekre jellemző nagy tömeg részvételével. Ott kezdődött, Gyurko László személyes garanciájával, aki épp akkor, rövid ideig, a fővárosi művelődési ház igazgatója is volt a 25. színház mellett. Mivel a színházából jól ismert engem, elhitte, hogy nem valami nacionalista összeesküvés készül, hanem egy ártatlan, de új közművelődési forma. Igaz, néha szirénázva jöttek ki a rendőrök, mert kétszer annyi ember akart bejönni, mint amennyi befért volna. Gyanús volt a rockzenei mércével mérhető érdeklődés. itteni siker láttán hívott Nógrádi Gábor, hogy indítsunk klubot a Kasságban, és végül jött a Műszaki Egyetem R-klubja. De hívtak máshová is, ahogy mi is gyakran hívtunk vendégeket, a Bemrakparti Művelődési Házba, játszottunk a Kaláka Klubban is, és vidékre is jártunk havonta egyszer-egyszer táncházat tartani, például Miskolcra, Jászberénybe. Nagyon élveztük, és nagyszerű dolognak tartottuk, hogy a kultúránknak ezek a régi szálai tartalmas szórakozáshoz segítenek minket. Örömmel vettük föl a fonalat, hiszen Kodálytól Martin Györgyig minden elődünk azt hangoztatta, hogy ez a műveltség arra való, hogy beépítsük a napi életünkbe. Az aktuális politikai húzavonák nemigen izgattak bennünket, mi egy 150 éves folyamatban gondolkoztunk. Az ideológiákból már mindenkinek elege volt, a fiatalokat se ez érdekelte, a dolog önmagában kezdett el működni, mindenféle okoskodás nélkül. Az első két tánc, amivel kezdtünk, az erdélyi magyar, a széki, és a magyarországi román, a mélykeréki tánc volt. Hosszú ideig nem is játszottunk mást. Ezért két oldalról is piszkáltak. Egyrészt, hogy miért játszunk erdélyit, másrészt, hogy miért játszunk románt. Ezekre mi azt mondtuk, hagyjanak békén, mi nem vagyunk se ennek, se annak az ügynökei, egyszerűen jók a táncok és kész. Csak később kezdtük tágítani a repertoárt, bejött a mezőségi, a dunántúli, a borsodi táncrend is. Folyamatosan kétirányú támadásokat kaptunk, de a legbántóbb a rossz indulattal párosult és rendszer független műveletlenség volt. Ez főként olyan jellegű ellenérzésekben jelentkezett, hogy egyáltalán mit akarunk. Volt, aki rühelte az egész népzenét, volt, akinek az anyagi érdekeit sértettük, másoknak a szakmai hiúságát. Hogy jövünk mi utcáról bejött amatőrök ahhoz, hogy táncoktatással, zenészképzéssel foglalkozzunk? Elementáris fölháborodást váltott ki, amit csináltunk, nem csak napi politikait. Nagyon sokat jelentett számunkra, hogy akkor Vitányi Iván mind szakmai, mind politikai szempontból kiállt mellettünk. Rámutatott, hogy ez egy fontos ifjúsági mozgalom, és azokhoz az értékes vonulatokhoz csatlakozik, amelyeknek fiatalkorában ő is részese volt, és ezzel egy hosszabb távú folyamatba helyezte a dolgot. És a végén azt is kimondta, hogy ha a liverpooli fiúknak szabad volt a saját zenéjüket játszani, akkor nekünk miért nem szabad? Erre már nem tudott senki semmit mondani. kassáklub teljes gőzzel működött. Már archívumot is kellett alapítani, oly nagy volt az érdeklődés a sehol máshol be nem szerezhető eredeti népzene iránt. Az ide beadott gyűjtéseinket Lippai Mihály másolgott át az érdeklődőknek. A táncosok pedig egyre nógattak bennünket, hogy bővítsük ki a repertoárt. Ezt a klubfoglalkozások keretén belül már nehéz volt teljesíteni, ezért nyári táborok szervezésébe kezdtünk, abban bízva, hogy egy kéthetes együttlét alatt a sok élmény mellett a tánctudás is jobban elmélyíthető. Így került sor 1974-ben a tokai, következő évben a zirci, majd 1976-ban az abaújszántói táborozásra. Ez utóbbi, majd a következő évi székesfehérvári táborozások már egyben országos táncházvezetői tanfolyamok is voltak, amelyek a Népművelési Intézet közreműködésével évközben havi összejövetelekkel is kibővülve, amolyan népfőiskolaként az egész országban hiányzó népzen és néptánc oktatás voltak hivatva pótolni. Ezeket a táborokat igyekeztünk mindig valami munkával is egybekötni. Szabó József vezetésével az építőipari technikum diákjai is csatlakoztak hozzánk, és építészeti felméréseket vállaltunk. A Néprajzi Múzeum segítségével Tokaj környéki településekre szerveztünk tábort népi építészeti emlékek felkutatására. Felejthetetlen élmény volt, amikor úgy 20-30-an beültünk egy kis étterembe, és elkezdtünk széki lassokat énekelni. Láttam, hogy a szegény cigányzenészek teljesen meg vannak zavarodva. Gyorsan odaadtam egy kis baksist, mondván, hogy bocs, de mi énekelni szeretnénk, nem az üzletet akarjuk rontani. Hát miért nem tetszett mondani? Hát tudunk mi templomi nótákat is, mondta a prímás. Következő évben pedig ugyancsak a múzeummal közösen a Dunántúra szerveztünk tábort. A feladat a Szentendre és Kanzer részére felmérni az elhagyott pusztuló pápateszéri vízimalmokat. Szálláshelyünk az Irci turistaház volt. Erről a táborozásról Szép Rita és Tóth Klára naplót vezetett. Idézünk fel néhány részletet belőle. Roppant komolyan kezdődött. Még itthon, a klubban mindenki bediktálta a személyi igazolványa számát, ezzel is bizonyítva, hogy felelőssége teljes tudatában fog táborozni. Azután kiszámítottuk, hogy Zirc területe kisebb Tokajénál, majd megállapítottuk, létszámunk 60 fő. Következésképp csökkenteni kell a hangerőt a település nagyságának arányában, hisz a sikeres táborozás aranyszabálya konfliktusmentes viszony a lakossággal. Augusztus 4-e, hétfő. Kezdődik a munka. Reggel csodák csodája, mi pontosak vagyunk, csak a buszunk késik 3-4 órát. Az út hosszú és nagyon zögykölődős. Pápateszéren rövid tanakodás, a csoportok neki indulnak. Birkás Malom, Bögi a tulajdonos. Márta, Eszter, Sanyi, Otto, János, Magdi, Rita. Gyorsan neki kezdünk a munkának. Az otthon lévő fiatalember hallgatag nem kérdezősködik. Fél óra múlva hazaérkezik Bögi néni. Jó ideig ordít, csapkod, szidja a fiát, miért nyitott ajtót, és minket, hogy mit képzelünk, csak így berontani valahová. Rengeteget beszél. Lassan megnyugszik, csak a mérőszalagokat titkos magnónak nézi. Nem tudja elképzelni, mit akarhatunk a malmával, azt nem fogja fel, hogy csak mérünk. Kibeszélte magát, Nehezen, de megengedi, folytassuk a munkát. A sarkunkban van. Miki megérkezik a magnóval végre. A néni már egészen gyanútlan, és minden szavát veszi a gép. A padlás kész kincses bánya, és a néni csak beszél. Az apja a rezes banda karmestere volt, ő is szépen énekel állítólag, de nekünk nem hajlandó. Megígéri, ha mi énekelünk, ő is fog. Széki dalokat énekelünk neki, nagyon figyel, azt mondja tetszik, de ő nem tudja így meghajlingatni. Délután megtárgyaljuk, hol mi történt. Fogadtatás elég vegyes. Az egyik csoport meg sem találta a malmát, egész nap gyalogoltak. Újabbak érkeznek. Egyre inkább nem tetszik a korai záróra. Hajnali tartó beszélgetés a folyosón. És éjjel van meleg víz. Augusztus 5-e kedd. Malomnál. A háziasszony a szószoros értelmében meglógott előlünk. Külső rajzokat készítünk, gazdasági épületeket, malomkereket. Jön egy férfi, azt hiszem a böginéni tanácselnök fia. A faluban elterjedt, hogy a malmokat államosítani akarjuk. Szabó Jóska magyaráz, remélhető, hogy a hír is olyan gyorsan és hitelesen terjed, mint az álhír. Magnó persze nincs nálunk, miért is lenne? Itt van már Timár Sanyi. Kezdődik a tánctanítás. Mékeréki. Nehezen megy, de a buzgóság dicséretes. Tánc, versek, közös ének. Este film a nyúlról és a farkasról. Az külön élvezet, ahogy a héttagú gyereksereg szórakozik. Na végre, miénk a társalgó. Megy a zsugázás, beszélgetés, apró dirib darabokra tört köcsög restaurálása. Jól esik végre együtt lenni.
Bóbita, bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikaszakja.
Augusztus 6-a, szerda. A kis Jordán Tomi gyönyörűen rajzol. Alkotott egy nagy plakátot, tele hangszerekkel. A művelődési ház ügyeletese szerint nem lehet kitenni az ablakba, mert a helybeliek megjegyzéseket tettek rá. Hogy mit, azt nem hajlandó megmondani. Este táncház. Németh Ildi és Stanó Hédi nagyot alakít az alkalmi jazz együttes zenéjére. Nem is zene ez, csak dünnyögés egy motivumra, de isteni a hangulata. Augusztus 7-e, csütörtök. Beindul a reggeli torna nagy komoly tolankodással. Nincs tolongás, vagy 15-en lehetünk. A többi ilyen lusta. Malomnál. Bögi néni a változatosság kedvéért otthon volt, de nem fogadott túl szívélyesen. Ha tudtam volna, hogy megint jönnek, megint elutazok. Jót beszélgetünk, azaz ő beszél kereke másfél órát, megint nincs magnó, amíg végre megengedi, hogy a maradék két helységet is felmérjük. Végül megbékül. Még 10 órait is kapunk, szalonnát, ezt-azt. De az utolsó pillanatig füstölök, hogy mi értelme van ennek a méricskélésnek, miért pont az ő malmára vagyunk kíváncsiak, amikor az ilyen rozzant. És tulajdonképpen fél. Nem az államosítástól, mert azok az idők már eljártak, olyan már nincs, magának sem tudja megmondani. A konkrét aggodalmakat könnyen el tudnánk kergetni, de így csak sötétben tapogatózunk. Dicsérjük a malmát, bizonygatjuk, szükség van arra, hogy mások is megismerjék. Tánc. A mékeréki lassan alakul. Vetítés. Éjjel a turistaház társalgójában a szokásos kártyázás és beszélgetés folyik, és egy nagy árkus papírra elkészül a vár. 6-8-an rajzoljuk. Boszorkányok, török harcosok, nevető nap, göthös gebe, kacér kisasszonyok az ablakban, igazi vár. Ki kell állítani a kasságban, mert remek mű. Augusztus 8-a, péntek. A birkás malomban befejeztük az építészeti felmérést, a geodézia és a gépészet maradt, de az külön csoportok végzik. A mi csoportunk feloszlott, kedden az Eigner malomhoz kerültünk. Ez az a malom, amit két napig sem találtak meg. Nem is csodálom, jipper is 15-20 perc volt az út Pápateszérről. Sűrű erdőben van a malom, és még közvetlen közelről a patak partjáról sem lehet észrevenni. Az épület 15 éve lakatlan, de maga a malom legalább 25 éve nem működik. A ház még az építészek szerint is szép, mert hogy nekem tetszik, az nem jelent semmit. Eigner Mihály, Molnár, 1905. Ez áll egy gerendán. A romok közt leveleket találunk, számlákat, könyvelésfélét, hogy mennyit őrült a malom és kinek 1947-ben. Tánctanulás. Este táncház és gyerekjátékok. Új zenekar mutatkozik be. Prímás Sebő, Tagok, Janek Jocó, Toncsi, Batyu. Istentelenül hamis. Vendég Hoffmann Tamás a Néprajzi Múzeumtól, nagy malom szakértő. Műemléke. Miért mérünk fel? Skanzenban vinni vagy a helyszínen hagyni? Skanzenban minden együtt van. Eredeti környezet, egyenlő funkció. Ki lakjon benne? Rengeteg kérdés, és a válasz a legtöbbször odakanyarodik, hogy pénz.
Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. Hol lepte úton, csillag lepte úton, két kutya kullog köves szeles úton. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. A nagy fülű kutya kérdi, rózsa, rózsa, mit csinál? A nagy orrú kutya kérdi, májva, májva, mit csinál? Rózsa száj, májva száj, kék gyöngyöt tesz bársony tokba, addig jó, még szundikál. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva. Csia, csicsia, rózsa, csicsia, májva.
Augusztus 9-e szombat. Szabad nap. Későn kelünk, tornán egyre kevesebben vagyunk. Tánctanulás. Lányoknak dal és csúlyogatás tanulás is. Lötyögés, nincs kötött program. Ki örül ennek, ki nem. Egyesek amiatt sírnak, hogy túl szoros a program. Kész hülyeség, itt semmi sem kötelező. Mindig csak a sült galambot várják. Készül a táborról az emlékmű. Egy vágy teknőféle, mindenki dedikálja. Este táncház. Produkció, Jordán Tamás zongora estje. A gyerekek is besegítenek. Egy helybéli öregember ül a sarokban, nem tudja, mit kezdjen az egésszel, amíg fel nem harsan az első nevetés. Nevetés, röhögés. De még utána is akkora szemekkel néz, mint egy kávés csésze. Augusztus 10-e vasárnap. Kirándulás Borzavárra. A gondok mivel hadi állapot van, megint be akar terelni tízkor a szobákba. Gábor félelmetes higgadsággal válaszolgat, a sárkányától egyre idegesebb. Végül lecsapja a biztosítékot. Rendíthetetlenül csücsülünk a sötétben, és szürcsöljük félig kész tejánkat. Augusztus 11-e, hétfő. Utolsó nap kint a malomban. Helyszínrajz, részletek. Őrült meleg van. 5 percenként a patakhoz rohangálok. Nem jönnek értünk, de jó a séta a mezőn keresztül, megint csak torony iránt. Gergő filmez. Hazafelé a faluban teleesszük magunkat ringlóval. 5-6-an álltunk a fa alatt, ettünk, senki nem szólt egy szót sem, és érdekes, amikor X, sajnos közülünk való, megállt egy tarisznyával és elkezdte szedni a gyümölcsöt, rögtön rászóltak a helybéliek. Pedig fel annyit sem pusztított, mint mi. És kedves X nem értette, hogy nem csak az számít, mit csinál az ember, hanem az is, hogy hogyan. Egy mesebeli szép házban vizet kaptunk és körtét. A ház nádfedeles, frissen meszelt, tiszta, öröm ránézni, ráadásul a háziak is kedvesek. Délután lakógyűlés. Túl kicsi város ez az Zirc. Nem szokták meg a csoportokat, ezért keltünk feltűnést. No, meg egy kis rossz indulat is lehet a dologban. Nem baj, lelettünk szidva. Ezentúl rendes gyerekek leszünk. A zebrán fogunk átmenni. Thank you. augusztus 14-e csütörtök. Néhányunk kivételével felkerekedünk Borzavára a Pacikhoz. Két kis csikós legény, 12-14 évesek. Mindegyik lóra azt mondják, szelíd, meg lehet ülni. Mégis sorra potyognak a bátor lovasok. A sztár Zoli. A legtöbbször esik le, és a leglátványosabban. Nem is táncolt az este. Szalai Justináék körtét hoznak a faluból. Nagy lakoma, tánc. Éjjel, a társalgó zárva lévén, egy szobában ücsörgünk elég szűkösen. Hideg teát iszunk, és mindenféle maradékot eszünk. Péter borért megy, a gondnoknő kedvéért hegedűtokkal álcázza tettét. Énekelünk. Augusztus 15-e péntek. Bakony Bél falu múzeum. Egy nagy porta az egész. Eléggé csinált, de ízléses. Csak néhány cserép tűnik gyanúsnak. A zsubtetőt rostszalmából csinálják. A rostfejek befelé kandikálnak a padlásra. Árokparton tizóraizunk, tejet, bort, pálinkát linzerrel. Templom, bencés kolostor, most szociális otthon. Az egyik ápolónő nyitja ki a templomot, és beszélgetünk vele. Olyan, mintha most is a kolostorban élne. Délután készülődés a tábortűzre. Az utolsó közös ebéd, az utolsó foci, az utolsó tánc. Rőzsegyűjtés a tábortűzhöz Tóni vezetésével. A tűz helyét is ő jelöli ki 2-3 kilométerre a szállásunktól, tehát mégsem Bakony Bél volt az utolsó túránk. Minden csuron víz, a gajak alig akarnak meggyulladni. Ég a szalonna, füstölődik a kolbász, fogy a bor. Énekelünk népdalt, verset, s még egy régi illésszámot is. Jóval éjfél után még egy legényes a hangvadó tűz mellett, aztán elindulunk. Augusztus 16-a, szombat. Hajnali ébresztés, álmos, didergős utazás. 7:30-kor már Pesten vagyunk. Viszlát szeptemberig. Mi maradt meg a táborból? Az együttlét öröme. A közösen végzett munka, hiszen ezentúl kicsit építészek vagyunk, és mindnyájan felkapjuk a fejünket, ha azt halljuk, malom. A nehezen megszületett csuta tánclépések, amiket remélhetőleg nem felejtünk el az első táncházig. Hosszantartó beszélgetések. A jó kedv, aminek nem is emlékszünk már az okára, de ez nem is baj. Emberek, arcok, gesztusok, a kedves vagy morcos házinéni, a kérdés nélkül elmondott élettörténetek, panaszok, egymás megismerésének öröme vagy bánata. 2 hétig együtt voltunk, a nap 24 órájában, önként vállalt összezártságban, egymásra utaltságban. Eddig a napló.
Időbándoroljunk, mi is szekerünk, bandolunk. az idő, vándoroljunk, nincs szekerünk, bandukoljunk. Lassú folyó ága mellett járjuk a halfűszva berget. Este a láb gyönge fáradt, lombok alatt nézünk ágyat, szöcske bokán jön.
Az elkészült dokumentációból nagy sikerű kiállítást rendeztek a Néprajzi Múzeumban. Újabban egy pápateszéri civil szervezet kereste elő profin elkészített felméréseket, mert néhány vízimalmot újra szeretnének építeni, és kiderült, hogy ezek alapján lehetséges volna. A Hagyományok Házában most is látható az a legújabb kiállítás, amely a pápateszéri vízimalmok épületfelmérési és gépészeti rajzait, valamint Szabó József ott készült fotóit is tartalmazza. Egy idő után a Kassák Klub aféle bezzeg helyé vált. Egyre sűrűbben hozták hozzánk a repi vendégeket. Emlékezetes maradt számomra Jevgenyi Vladimirovics Gippius, azaz Hippius, a Baltikumból származó szovjet népzenekutató látogatása. A Kodállyal is jó barátságot ápoló idős ember az ajtófélfának támaszkodva nézte a táncoló fiatalokat, és a szeméből hullottak a könnyek. Istenem, mondta, nálunk is mennyi minden van még, és nem használják semmire. Más alkalommal a lengyel műsorszervező és a művészeket ellenőrzés alatt tartó iroda, a Pagart vezetője volt a vendégünk. Teljesen ledöbbent a látványom. Ez micsoda itt? Egy táncegyüttes? Nem, válaszoltuk, ezek emberek az utcáról. És önként ide jönnek? Kérdezte hitetlenkedve. Teljesen önként hangzott a válasz. Erre azt kérdezte az elképet igazgató úr. Hogy lehetne ezt Lengyelországban is bevezetni? Uram, feleltem, sehogy. Ez egy alulról jött kezdeményezés. Nagyon nem férhetett a fejébe a dolog, mert néhány hét múlva meghívást kaptunk Lengyelországba, mint utólag kiderült azzal a szándékkal, hogy mi majd ott is elterjesztjük a táncházmozgalmat. A mi interkoncertünk nem pocsékolta ránk az információt, úgyhogy sejtelmünk sem volt arról, hogy milyen körülmények közé kerülünk. Az utazó sebő együttes most kiegészülhetett Sebestyén Mártával, aki végre kapott útlevelet, s velünk jöttek a Jászberényi Néptánc együttes tagjai is, Papimre vezetésével. Korrajzzal is felérő akkori feljegyzéseim így örökítették meg a furcsa turnénk eseményeit. 1977. április 18. Folyik az FMH-ban a táncház. Javában muzsikálunk, mikor megérkezik a mikrobusz. Innen indulunk Lengyelországba. Kicsit sűrű a program, a kassai kirándulást még ki sem pihenhettük. És ha most is annyit szőröznek a vámon a szlovákok, mint tegnap éjjel, akkor bizony elnyúlik az éjszakai utazás. Csörög-zörög a batár, nekivágunk az útnak. Az ülés kényelmetlen, itt alvásról szó sem lehet. A sofőr fiúról kiderül, hogy az egykori korál együttes basszusgitárosa volt, ők kísérték Konzsuzsát. Az első vámon aránylag simán átjutunk, bár a nagy darab szlovák vámos valami hiányzó papírt emleget, és hogy máskor leplombálva hozzuk a hangszereket. Aztán kijön a kocsihoz, és meggyőződhet róla, hogy az úgy szóval lehetetlen, a kocsiban szerteszórva a padlón hevernek a hangszerek. Na, mehetnek, mondja, de felkerültek nálam a fekete listára. Aztán kis idő múlva kapcsol. Hogy is hívják az együttest? Sikor mondjuk, valóban fel is írta a noteszébe. A lengyel határ egy városka közepén húzódik. Hamar átesünk a formalitásokon, a vámtisztek mártust lesik dülledő szemekkel, ő meg élvezi a vitézurak érdeklődését. Mikor kivittek a szereplés színhelyére, egy hatalmas sportcsarnokhoz, kiderült, hogy a Skorpió együttes előzenekara vagyunk. A színpad táncra alkalmatlan, mert beleng és visszadobálja a táncosokat. Megpróbáljuk a színpad előtt. Ott meg hasra esnek a felpendürülő gumiszőnyegekben. Na, szép, mondhatom. A hangosításunkról a Skorpió gondoskodik, csak hát az ő zsinórjaik nem elegendő hosszúak ahhoz, hogy mi a kedvünk szerint állhassunk. De ez a legkevesebb. A műsor gyalázatosan zajlik. 5000 ember várja a Skorpiót. És nem csak várja, skandálja is. Skorpió! Skorpió! Ehelyett mi játszunk. Hol jártál az éjjel, cinegemadár? Tiszta őrület. A bal szélen vagy 50 ember állandó jelleggel fütyül, ordít és alkalmatlankodik. A táncosok mondták később, hogy apró pénzt dobáltak közéjük. Mi játszunk rendületlenül. És ha az arányokat nézzük, 2000 ember azért hallgatott minket, meg lettünk elégedve. De a helyzet mindenképpen ciki. Ezek a gyerekek ide ordítozni jöttek, hiszen az is volt meghirdetve. Kicsit le vagyunk törve. És ha a műsor előtt éles vitám volt a szervezőkkel, akkor most beigazolódtak az aggodalmaim. Itt velünk nem számoltak igazán. Cirkuszba szegődtünk, pedig az nem a mi műfajunk. I'm gonna do it. Másnap ismét egy sportstadion előtt landolunk, nagy lötyögések közepette, nem sikerül próbálnunk, nem beszélve a hangosítás és a világítás beállításáról, amelynek következtében az egész műsort sötétben csináltuk végig, a tánc felénél kapcsolták csak ránk a lila lámpákat. A fogadtatás már nem volt olyan rémes, mint a tegnapi. Itt sikerült végigmondani a konferensznak a rólom szóló ismertető szöveget. Meg is hallgattak nagyjából, a táncok is jól hatottak, nagy tapsokat kaptunk. Aztán jött a Skorpió. A fiatalok rátódultak a színpadra, ordítozva, hadonászva, tapsolva, teljes diliben. Frendrejszik meg etették őket, folyt a kábítás. Varsóban már tisztességesen lement a műsor, volt hang, világítás, és én is rászoktam a szélesebb gesztusokra, amik persze megtették a maguk hatását. Egy helyen fütyültem is egy nagyot a közönségnek, mire háláson fölzúgott a fütykoncert. A balhé az balhé. Most oldalról nézem a Skorpió műsort. Hát ez bizony szakma. Tökéletesen begyakorolt mozgások, laza, ezerszer eljátszott balhé koreográfia, fényjáték. Gyula az orgonálá teszi, veszi magát, majd hogy át nem ugorja. Márti szerint az egyik nyári koncerten otthon még erre is sor került. A dobszólónál kihívnak rádiónyilatkozatra. Lengyel barátunk Jenő fordít. Úgy tapasztalom, hogy a hivatalos érdeklődés igen komoly irányunkban. Valahol nagyon szeretnék ők, hogy itt most nekünk legyen sikerünk. Ezt Jenő úgy fogalmazta, hogy nálunk, Lengyelországban nagy különbség van a hivatalos ízlés és a tömegízése között. Jó. Eddig a napló. Ilyen és hasonló tapasztalások értették meg velem, hogy valami nagyon jó történik idehaza. Sok csillag együttállása kell ahhoz, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon. Jó lenne nem elrontani. Ez, a már világhírnévre jutott magyar revival mozgalom nem velünk kezdődött, már több generáció hozzáfogott az 1930-as évek óta. Mindig a politikai helyzet változásai deformálták el a jó szándékokat, és akasztották el időről időre azt a folyamatot, amelynek során az a sokat szenvedett társadalom a hagyományaival kívánta volna megerősíteni, újra és újra megfogalmazni önmagát. Mi nem kapcsolódtunk napi politikai irányokhoz, mi a hagyományanyag szépségétől és használhatóságától elbűvölve kezdtük el tanulni a zene és tánc évszázadok alatt kipróbált motivumkincsét, nyelvtanát. Egy világra szóló tudományos kutatási háttér feszült mögénk, ez a védőháló óvott bennünket tudatlanul bátor halállengéseink során. Martin György, a Pesovár testvérek, Lányi Gusztáv, Vargyas Lajos, Sztanó Pál a legkorszerűbb, többnyire publikálatlan eredményeiket adták át nekünk mindennapi használatra. Megértettük, hogy annak a hosszú-hosszú folyamatnak a részesei vagyunk, amelyben kitűnő emberek elszántsága és tudása kulminálódott, s a politikai történésektől függetlenül töretlenül épült, gyarapodott az elmúlt évszázadban. Ennek köszönhető, hogy mi már szabadabban, bátrabban nyúlhattunk a kérdéshez. Az olyan problémák, amelyekről a politikusok régóta csak megmondt közhelyeket eregetnek, mint a Kárpát-medence népének egymásra utaltsága, szétválaszthatatlansága, európaisága, az öntudatlanul is Bartók szellemiségét követő táncházi mozgalom köreiben spontánul lazán megoldódtak. Ha létezik valami, amely bizonyíték lehet arra, hogy az emberek részvételét is megengedő egészséges kultúra a társadalom gyógyító forrása, akkor az a táncház.
Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser D. Szabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
Dankó Rádió, immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA.